Tavaly indította útjára, és most másodszor újra Debrecenben rendezte meg országos csoda gyerek tehetség konferenciáját a Református Pedagógiai Intézet. Partnerei között idén a Református Tehetséggondozó Alapítvány is részt vett a szervezésben. A Támogasd a tehetséget mottóval meghirdetett rendezvényre elsősorban a témával foglalkozó középiskolai pedagógusokat várták. Mintegy 100 szakember vett részt az előadásokon és a szekcióüléseken a műhely munkában. A helyszínt a Debreceni Református Kollégium és annak gimnáziuma biztosította. Olajlon a Szontag Pálta a Református Pedagógiai Intézet igazgatóját kérdezte.
Támogasd a tehetséget! Mondhatnánk félig viccesen, mi ebben az újdonság, hiszen minden jó érzésű pedagógus arra törekszik, hogy a keze alatt lévő gyerekek legjobbját kibontakoztassa, a tőlük tehető legjobbat kihozza belőlük, na de viccet félretéve, ez ugye a konferencia mottója és fő célkitűzése, mit tudnak hozzátenni a mindennapi nevelői munkához? Milyen eszközöket tudnak adni a szakemberek kezébe?
Én azzal kezdeném, hogy alapvetően a mindennapok pedagógiai munkájában, de akár családi nevelésében is sokszor azt tapasztaljuk, hogy mintha kicsit elszürkülnénk, mintha a kiugró eredmények, a nagy nekibuzdulások megkevesbednének évről évre, és ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a pedagógusok figyelmét is újra és újra felhívjuk arra a lehetőségre, ami a kezükben van, mondjuk éppen pont a tehetséggondozás tekintetében.
Hogy ne fogjon el a lendület?
Többek között azért sem, hogy ne fogjon el a lendület. Ugye két motivációja van mindig egy ilyen szakmai. Az egyik az az, hogy rácsodálkozzunk, nem véletlen a konferencia sorozat címe is ez, hogy csoda gyerek, hogy rácsodálkozzunk arra, hogy milyen kincsekkel dolgozunk. A másik pedig, hogy ehhez pedig egy nagyon hétköznapi, apró pénzre váltható szakmai muníciót is kapjunk. És a konferencia pontosan ebből a két irányból szerveződik, elméleti alapvetésekkel, nagyívű előadásokkal, a tehetséggondozás kontextusának a felvázolásával délelőtt, és aztán délután pedig szakmai műhelymunkákkal, a humán, a természettudományi vagy az idegennyelvi szekciókban a jó gyakorlatok megosztásával, nagyon interaktív, a mindennapi pedagógiai gyakorlathoz közelebb vívő műhelymunkákkal.
Az idei tehetséggondozó konferenciában az talán egy pici plusz, hogy most a Református Pedagógiai Intézet ezt nem egyedül szervezte meg.
Igen, ugye tavaly, amikor éppen itt Debrecenben útjára indítottuk ezt az akkor még csak remélt sorozatot, most már ugye a második elemen is túl vagyunk, mondhatjuk, ez már egy sorozat, a Csoda Gyerek konferencia sorozatot, akkor ez egy egyéni kezdeményezés volt, bár akkor is az előadói kör tekintetében két nagyon fontos partnerrel működtünk együtt, a Református Egyminek a tehetséggondozó műhelyével, értéktermi tehetségműhelyével, illetve a Ma Tehetszel, a Magyarországi Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségével. Ez most kiszélesedett, ez az együttműködési kör, és most már nem csak az előadók szintjén, hanem a szervezés szintjén is együttműködünk a Református Tehetséggondozó Alapítvánnyal, illetve továbbra is kiemelt partnerünk a Matec, aminek elnöke Bajor Péter tartotta az egyik plenáris előadást a konferencián. Én ezt azért is tartom nagyon fontosnak, mert a Református Pedagógiai Intézetnek egy nagyon központi célkitűzése az, hogy a református oktatás területén segítse a hálózatosodást. Keresse meg azokat a szereplőket, amelyek így vagy úgy kapcsolódnak az oktatás nevelés kérdésköréhez, és ezeknek a szoros szakmai együttműködésében tudja nagyon koncentrálni azokat az eredményeket, amelyeket a mindennapokban az iskolák, óvodák világában elérnek a kollégáink.
Iskolák, óvodákat említett, de ez a konferencia egyébként egy konkrét korosztállyal foglalkozó csoportnak szól elsősorban.
Itt most talán a legnagyobb fókusz a középiskolai nevelésen van. De természetesen a plenáris előadások általában véve a tehetséggondozás ügye, az számot tarthat olyan kollégák érdeklődésére is, akik éppen jelenlegi pályaszakaszunkban nem középiskolai tanárként dolgoznak, de a szekciómunkák elsősorban valóban őket célozzák, illetve van egy kitekintés is a középiskola és az egyetem közötti átmenetre, hiszen a tehetséggondozásnak egy nagyon fontos szakasza az, amikor a pályaválasztás során a fiatalból felnőtté váló volt tanítványaink életpályát választanak maguknak. És ebben is nagyon nagy segítségre van szükségük, itt is a tehetségfelismerésnek, a célzott pályaorientációnak nagyon nagy szerepe van. Éppen ezért az egyik plenáris előadásunkban a Károli Református Egyetem Junior Akadémiája mutatkozott be, amely kifejezetten azt célozza, hogy már középiskoláskorban megismertesse a tanulókkal az egyetemek világát, és ezeknek az ismereteknek a birtokában egy tudatos és reménység szerint sikeres pályaválasztási döntést hozhassanak majd az érettségizők.
Tavaly újító kezdeményezésként indult el Debrecenben a Csoda Gyerek konferencia, de országos céllal, tehát megpróbáltak minél többeket bevonzani. Ha jól tudom, erre az évre ez a munka ez meghozta gyümölcsét, tehát szélesebb kört sikerült megszólítani.
Igen, hála Istennek azt mondhatjuk, hogy a terveink azok valóra váltak, illetve jól érzékeltük a tavalyi év szervező munkája során, hogy itt valóban egy hiányterületről van szó, úgyhogy az idei konferencián már közel 100-an lehettünk együtt a plenáris ülésen és aztán utána a szekciókban. Nyilván ez köszönhető annak is, hogy a Református Tehetséggondozó Alapítvány, illetve az RPI szaktanácsadói hálózata révén nagyon sok ismert és elismert gyakorlati szakembert tudtunk a délutáni szakció munkákba bevonzani. Ez egyfajta hitelességi garancia is a kollégáink számára. Nem lebecsülve a nagy neveket, a kutatókat, az országos szakembereket, ők azért nagyon sok esetben interneten, televízióban, bármilyen más fórumon is elérhetők, az ő tudásuk, ismereteik valamilyen módon hozzáférhető. De azok a mindennapi sikerek, azok a mindennapi jó gyakorlatok, amelyeket a kollégáink a református középiskolákban napról napra végeznek, azok exkluzívak. És pontosan ez az exkluzív tartalom talán az, ami ezt a tényleg meglepően széles látogatottságot eredményezhette.
Hiteles és valóban gyakorlati a tudás, amit át tudnak adni egy-egy ilyen alkalmon. Alkalmat teremtve egyébként arra is, hogy egymással osszák meg a pedagógusok a maguk tapasztalatait. Tehát egyrészt ott vannak az előadók, akik elmondják, hogy mik azok, amik működnek, mik azok, amik elérhetőek ezen a területen, különböző projektekről beszámolnak, de mégiscsak az lenne a lényeg, hogy olyan tapasztalatokkal a zsebében menjen haza mindenki, amit aztán ő, ahogy ön is fogalmazott, apró pénzre tud váltani, be tudja vinni az ő mindennapi munkájába. Nagyon sokféle lehet a tehetséggondozás területe. Nagyon sokféle talentum kibontakoztatásában kell egy-egy pedagógusnak helytállnia. Mik voltak azok a fókuszok, amik most itt ebben a 2023-as konferenciában még plusz hangsúlyt kaptak?
Hát itt most a szervezési fókusz az elsősorban a tudományterületek szempontjából próbálta meg szétszálazni a tehetséggondozásnak a módszertanát. Ugye az könnyen belátható nem szakemberek számára is, hogy mondjuk a humán területen egészen máskor és egészen máshogy nyilvánul meg a tehetség, mint mondjuk a műszaki, vagy az élettudományok, vagy a művészetek terén. Ugye azokban a tantárgyakban, vagy műveltségterületekben, ahol az analitikus gondolkodás, az érvelés, a megszokottól eltérő gondolkodásmód az, ami a tehetségnek az egyik legfontosabb jele, az nyilván sokkal később is egészen másképp jelentkezik, mint mondjuk egy művészeti vagy sporttehetség.
És másképp is kell gondozni.
És nyilván ennek megfelelően más életkorban, más szakembereknek másképp kell gondozniuk. Tehát a szekció munkákban igyekeztük ezeket a területeket külön választani, de arról azért nem szabad elfeledkeznünk, hogy akármilyen életkorban és akármilyen típusú tehetséggel foglalkozunk is, a rácsodálkozásnak és a felelősségnek a kettősségét azt minden pedagógusnak hordoznia kell, és a plenáris előadások éppen erre mutat. Rá. Nem véletlen ez a csoda gyerek kifejezés. Ugye sokszor azt gondoljuk, hogy a csoda gyerekek valamiféle különleges filmeken vagy regényekben olvasható csodabogarak, a mi mindennapi életünknek nem részesei. Ugye ilyen Mozartra gondolunk, vagy 5 éves hegedülő gyerekekre, vagy a nem tudom. És sokszor nem veszük észre, hogy ezek a csodák bizony körülöttünk vannak. Talán nem csoda gyerekként, de valódi csodákként. És ez azon kívül, hogy megtanítsuk önmagunkat is rácsodálkozni a tehetségre, azon kívül egy óriási felelősséggel is jár mindannyiunk számára. Ezekkel a csodákkal nekünk dolgunk van. A mi hivatásunknak nagyon fontos része, hogy ezeknek a csodáknak a kibontakoztatásainak az eszközei vagy segítői lehessünk. És ugye sokszor itt már a középiskolában tapasztaljuk azt is, hogy a pedagógus, aki kísér egy-egy ilyen csodát, egy-egy ilyen tehetséget, az akkor éri el a célját, hogyha a tehetség túlnövi őt. Adott esetben a saját szaktárgyában is egy olyan pályára áll, ami a pedagógusnak ilyen vagy olyanokból, amire neki nem volt lehetősége, de mégis a munkájának a legfontosabb értelme az, hogy önmagán túlnövő tehetségeket tudjon a pályára bocsátani. Ezért is tartom nagyon fontosnak egyébként ezt a felsőoktatási fókuszt, amiről beszéltünk. Nem ér véget a mi hivatásunk az érettségivel, tehát mi nem befejezzük, csak abba hagyjuk a munkát. A tehetség gondozás, a tehetség kibontakoztatás az egy élethosszig tartó folyamat, hiszen meg annyi példát tudunk arra, hogy valaki felnőtt korban egy pályamódosítás, egy karriermódosítás kapcsán döbben rá arra, hogy mi az az igazi tehetség, amire ő elhívást kapott.
Igen, sőt, akkor végzi igazán jól egy pedagógus a munkáját, hogyha az ő munkájára ráépülve folytatódik ez a fejlődés, és igen, túllép rajta a diák, és kibontakoztatja az egész életében, a munkásságában, a felnőtt létében azt a talentumot, amit kapott. Két kérdés van még, amiről szerintem beszélnünk kell. Az egyik, hogy mint minden pénzparipa fegyver kérdése is, van-e arra forrás, vannak olyan projektek, vannak olyan támogatások, amit ehhez a munkához, akár az intézmények, akár konkrétan a pedagógusok tudnak használni. csinálni. Esetleg erről is kaphattak-e tájékoztatást a konferencia résztvevői. A másik, hogy mindezeket felhasználva, hogy állnak a református iskolák, hogy állunk országos vagy akár nemzetközi viszonylatban a tehetséggondozásban.
Ami a pénzt, a tarifát és a fegyvert illeti, én azt gondolom, hogy a szükséges források különböző pályázatok formájában az intézményeknek rendelkezésükre állnak ahhoz, hogy a tehetséggondozó munkájukat folytassák. Itt inkább az a nagyon fontos szemléleti kérdés, hogy az intézmények a pályázati tevékenységükben, és ez nem csak a tehetséggondozásra igaz, ne a pályázattal elnyerhető végösszegre fókuszáljanak elsősorban, hanem a pályázattal végezhető tevékenységre. Ha ez a tevékenység illeszkedik az ő egyébként folytatott pedagógiai munkájukhoz, akkor van értelme és létjogosultság arra,
célt kell szem előtt
ehhez
tartani.
Forrásokat találjuk. Az a tapasztalat, hogy a nagy összegekre ad hoc bevezetett változások vagy projektek túlélése az nagyon-nagyon kis hatékonyságú. A folyamatos, szisztematikus munkának a pályázattal való megtámogatása az, ami a fenntartást igazán segíteni tudja. Ebben egyébként az egyházi vezetésre, a zsinati pályázati iroda és egyébként a tehetséggondozó alapítvány vagy a pedagógiai intézet is tudja támogatni az egyes intézményeket, hogyha erre szükség van. A másik kérdés, hogy a reformátusok hogy állnak a tehetséggondozással? Hát ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, mert a tehetség az rőfel nagyon nehezen mérhető dolog. Először is ugye hiszük azt, hogy a tehetség az Isten adománya, és az egészen biztos, hogy az Úristen nem az iskoláknak az oktatási azonosítószám alapján osztogatja ezt a talentumot. Tehát sok esetben ez nem az iskolán múlik, hogy a tehetségei milyenek, vagy mennyire tudják kibontakoztatni magukat, vagy milyen eredményeket érnek el. Ráadásul a tehetségmérésnél nagyon sokszor megállunk ott, hogy megnézzük, hogy milyen versenyeket nyernek a diákjaink, vagy milyen érettségi eredményeink vannak, vagy milyen felvételi eredményeink vannak. Ez egy ennél sokkal-sokkal komplexebb kérdés. Nemrég hallottam egy kutatásról, ahol azt mondták, hogy a tehetség, az életben kibontakoztatható tehetség, annak legalább három komponense van, ebből a kettőt szoktunk ismerni, ugye az egyik a tudás, a másik a szorgalom, de legalább ilyen fontos a személyes ambíció. A személyes ambíció nélkül ugyanis ezek a tehetségcsírák elhalnak. És talán az iskola egyik legfontosabb feladata az lehet, hogy megtalálja, élessze és helyes irányba terelje a diákoknak az ambícióit a tekintetben, hogy mit szeretnének csinálni. És akkor így jutunk el odáig, hogy a tehetséges gyerek az nem csak a versenygyőztes gyerek lesz, hanem a nagyon tehetséges autószerelő is, vagy a tehetséges pék is. Erre viszont nincsenek számaink. Tehát erre viszont azt mondani, hogy mennyi ilyen kerül ki a református iskolákból, vagy bármilyen iskolákból, ez számszerűsíteni nem lehet. Az egyes intézményekben viszont pontosan tudjuk. Van egy nagyon jó mérőszám, vagy mérő százalék erre. Aki visszajön. Aki visszajön és elmondja, hogy boldog az élete. Aki visszajön és elmondja, hogy másképp alakult volna az élete, ha nem ide jár, vagy ha nem X vagy Y tanította volna. Aki a gyerekét abba az iskolába iratja be, hova ő maga is járt. Ezek az igazi visszaigazolásai annak, hogy megtaláltuk a tanítványainkban azt, ami miatt nekik érdemes élni, amiért ők boldogan élhetnek, és amit szeretnének a következő generációkra is áthagyományozni.
Tavaly indította útjára, és most másodszor újra Debrecenben rendezte meg országos Csoda Gyerek Tehetség konferenciáját a Református Pedagógiai Intézet. Erről Szontak Pált, a Református Pedagógiai Intézet igazgatóját hallották.